Kedves testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon hálás vagyok ezekért a szép énekzenei szolgálatokért. Mindig elcsendesedik a lélek, ilyenkor megnyugszunk egy picit, és így a Jóisten befogadóképesebbé tud bennünket tenni az igére is. Gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni. Kérdezném tőletek, hogy egy országban mi a feladata a királynak szerintetek? Mit gondoltok? Tessék.
Irányítani a többieket.
Nagyon jól mondod. Irányítani a többieket, az országot. Nagyon jó. Mikor érzik jól az emberek az országban magukat, ha milyen a király? Mit gondolsz? Ha jó a király, igen. És a király hogy érzi magát akkor? Akkor mindenki jól érzi magát, igen. Nagyon jó. Kérdezem tőletek, hogy vajon kik hajtják végre a király utasításait, parancsait? Katonák, például, igen, de mások is. Például, katonákon kívül?
Szolgák,
ez is nagyon jó, helyes. Aztán van még valakik, akik végrehajtják? Tessék? Igen, tulajdonképpen mindenkinek végre kell hajtania, de a király hozza a törvényeket, a határozatokat, és mindenkinek végre kell hajtani, de vannak, akik ugye elvezetik, közvetítik az egyszerű emberekhez a törvényeket. Ha jól hajtják végre a szolgák a parancsokat, akkor mit kapnak?
Dicséretet,
jutalmat. Ez így természetes. És ha nem? Ha nem hajtják végre? Hát verést, vagy? Lefejezést? Már kicsit keményebb. A lényeg az, hogy büntetés persze attól függ, milyen szinten, ugye, akár még ez is megtörténhet, hogyha tudatosan például nem hajtják végre, bizony, még a katonaságnál is komoly büntetés jár érte. Na gyerekek, kérdezem tőletek, tudtátok, hogy van bennetek egy király? Tudtátok? Igen? Milyen király van bennetek? Hol van a király? Itt? A szívedben? Vagy itt? A fejben? Ugye ez a nagy kérdés. Vajon mi lehet bennetek a király? Tessék. Isten? Hát az nagyon jó, hogyha ő a mi királyunk, de hát ezért küzdeni kell, hogy tényleg ő legyen, mert van bizony egy sajátos emberi természetünk, és majd mindjárt el is mondok egy példát, hogy lássátok, hogy az sokszor nem engedi, hogy az uralkodjon bennünk. Érzések? A királyok bennünk? Hogy mit érzünk? Az jó, hogyha az érzéseink vezetnek szerintetek bennetek? Bennünket? Nem, hát akkor mégsem jó. Van valami, ami a legtetején áll az emberi lénynek, és az irányítja, na elárulom nektek, az akarat. Az akarat a király. Amit ti akartok, azt hajtjátok végre. Nem így szokott lenni? Gyerekektől sokszor hallottam, ezt akarom! És akkor mi szokott történni? Ha a gyerek azt akarja, meg is teszi. Mert amit ő akar, azt fogja tenni. Tehát az akarat óriási úr, hatalmas dolgokra képes az akarat. Na és akkor kérdezem tőletek, kik a szolgák? Kik az alattvalók a ti testetekben, a ti lényetekben? Ha a király az akarat, akkor kik a szolgák? Na, kérdezek. Ha például vizet akarsz inni, bocsánat, akkor mit csinálsz? Tessék?
Kész anyától.
Hát mondjuk... Hát igen, ez is egy megoldás. Például egyik gyülekezetben egyik kislány azt mondta, miután komolyan ott ült velem szembe, majd te hozol nekem. Ilyen egyszerűen. Hát igen, hát ez az, amit mondtam, látod? Az emberi akarattal azért van némi baj, hogy a Jóisten akaratát kövessük. Na de hogyha tételezzük fel, hogy nincs anya-apa, és nem vagyok én, akkor mit csináltok, ha szomjasak vagytok? Tessék? Megtesszük mit? Mivel öntöd ki a pohárba? Ó, a kezeddel. És hogy mész a csaphoz el? Az agyad elirányít. És megfogod a jobb lábadat, és a bal lábadat, és oda mész a csaphoz, ugye? és megnyitod a csapot, tehát magyarul az alattvalók, a szolgák, a te tested, a kezed, a lábad. Értitek? De az akarat a király. Amit akar az ember, azt teszi meg, és ezért nagyon fontos tudni, hogy mi a helyes, hogy mit akarjunk, hogy mi az Isten akarata. Nagyon fontos tudni. Gyerekek, az akaratban óriási hatalom van. És ezért bátorít bennünket a Jóisten arra, és ezért szeretnék egy igét nektek elmondani. A római levélben található a 12. fejezetben. Vizsgáljátok meg, hogy mi az Isten jó és tökéletes akarata. Felteszek egy kérdést. Játszol a szobádban, a lányok a babával, a fiúk az autóval. Nagyon élvezed, örömödetlen lett benne. És egyszer csak az anya a konyhából szól, kisfiam vagy kislányom, gyere segíts nekem, olyan fáradt vagyok, szükségem lenne a segítségedre. Szerintetek melyik az Isten akarata? Hogy ott maradj a szobában és játsszál, vagy kimenj az anyunak segíteni? Honnan tudod, hogy ez az Isten akarata? Miből gondolod? Az Isten jót akar, és nagyon sokszor arra bátorít bennünket, hogy önzetlenül cselekedjünk, és segítsünk másokat, például a szüleinket. Tehát akarhatjátok azt, ami az Isten akarata, és bizonyos sokszor az érzéseitek ellen van, figyelj ide egy pillanatra, az érzéseink ellen van, mert olyan jó lenne még játszani, ugye a szobában, az autónkval, meg teherautóval, de az értelmünk és a lelkiismeretünk azt mondja, hogy segítsünk a szüleinknek, hogy legyünk engedelmesek a szüleinknek. Ezért kell megvizsgálni, hogy mi az Isten jó és tökéletes akarata. És gyerekek és fiatalok, mindannyiunknak hoztam egy történetet. Hadd kérdezzem meg, hogy ki 12-13 éves közületek? Te? Gyerekek? Tehát akkor te korosztály. De látom, a fiúk is közelednek ehhez a korhoz. Egy olyan korú fiúról van szó, ez az igaz történet, egy olyan fiúról szól, aki egy balesetet szenvedett. 12-13 éves volt, még abból az időből való ez a történet, amikor még az iskolákban fatüzeléses vagy széntüzeléses kályhákkal fütöttek, még én is gyerekkoromban ilyen iskolába jártam, és mindenkit megbíztak, minden osztályban valakit, hogy ő gyújtson be abba a terembe. És képzeljétek el, egyik reggel arra érkeztek a többi gyerekek, hogy égett az iskola, felgyulladt az iskola, és lángokban állt, és az a kisfiú, aki abban a teremben a felelős volt a begyújtásért, eszméletlenül feküdt, és félholtan vonszolták ki a tűzből. Az alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. A borzalmasan összeégett gyerek félájultan hallotta, amint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, és minden jel erre is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást vitt véghez a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad, és az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését. Az orvos közölte az anyjával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva. Alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék. Járni fog. Sajnos azonban deréktől lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyk a lábai, haszontalan függelékké silányodtak. Végül hazaengedték a kórházból, az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált, egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra fog járni. Idejét ágyban vagy tolókacsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig ahelyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekes székből. Hason kuszott a fűben, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, ezután centiméterről centiméterre végig araszolt a farács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett. Mindennél jobban vágyott arra, hogy a lábába visszaköltözön az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt, újra fel tudott állni. Aztán támaszkodva, később segítség nélkül járni, majd pedig futni. Újra iskolába járt, egy idő után futva, a futás puszta öröméért az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Aztán érkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vélt gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember, dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás. Mit gondoltok, mit? Világcsúcsát. És kétszer megdöntötte. 1934-ben állította fel a csúcsot. Egyik gyülekezetben egyik kedves testvérünk azt mondta, hogy hát ez nem lehet valós történet, egy sportoló. Aztán hazamentünk, megnéztük az interneten, és ott voltak a fényképei, megnézhetitek, ott van. És láthatók a lábizmai. Hatalmas lábizmai vannak. Gyerekek, azért mondtam ezt a történetet el nektek, hogy lássátok, hogy az akaratnak milyen hatalma és ereje van. Ráadásul, hogyha az akarat megegyezik a Jóisten akaratával, akkor egy ilyen fiúból is ilyen hatalmas eredményt tud kihozni. Én bátorítalak benneteket arra, hogy használjátok az akaratotokat a jó cél érdekében, keressétek és kutassátok, hogy mi az Isten akarata, a szüleitek ebben segítenek, és a gyülekezet, és akkor kövessétek azt, és ehhez adni fog a Jóisten nektek erőt. Köszönöm a figyelmeteket, akik visszaszoktak menni a helyükre, vissza lehet menni a helyre. Kedves testvéreim, gondolom kitaláltátok, hogy miről szeretnék beszélni. Az akarat gyógyító erejéről és hatalmáról. Megmondom őszintén, amikor a Jézus érzelmi életével foglalkoztunk a szombatiskolákban, végigkísért engem egy folyamatos hiányérzet. Nem tudom, gondolkodtatok ezzel, mégpedig az akarattal kapcsolatban, mert Ellen White azt írja, hogy az akarat az emberi természet irányító ereje, és ez uralkodik összes képességeinken. Hát ha pedig az akarat uralkodik az összes képességeinken, akkor minden egyes képességünk, gondolatunk, érzelmeink hátterében, mögött és uralkodójaként az akarat áll. És attól kezdve gondolkodtam sokat az akarat szerepéről és kérdéséről. Külön nagy ajándék volt az, hogy ebben a könyvben találtam egy külön fejezetet, az Értelem, Jellem, Egyéniség második kötetében, Ellen White könyvében egy külön fejezet szól erről, hogy döntés és akarat. És itt rendkívüli bizonyságtételek találhatók, ha délutáni beszélgetésben majd visszatérünk rá, szívesen idézek belőle többször is. Az akarat ereje óriási. Ez irányítja az ember összes képességét, írja Ellen White, és érdemes elgondolkodni azon, hogy mit tanít erről a Biblia. Amikor utána néztem ennek a kérdésnek, kikerestem az akaratról szóló igehelyeket, hát aztán fel kellett adnom a teljes keresést, mert vagy fél ezret, vagy találtam, aztán még újabb százakat, és hát aztán zavarba voltam, rengeteget ír erről a Biblia. Az akaratról. Az ember akaratáról és az Isten akaratáról. Nem tudom, ha megkérdezném tőletek, hogy szerintetek mi az Isten akarata? Mit válaszolnátok? A frappáns igék vannak. Tessék? Az Isten akarata a ti szenté létetek, olvashatjuk, ugye? A Tesszalonikai első levélben. Valóban. Aztán? Az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. 1 Timóteus 2:4. Valóban. Hatalmas igék ezek. Isten akarata, hogy te üdvözülj. Fordítsuk le személyes hangvételre, ugye? Az Isten akarata, hogy te és én szenté legyünk. Hatalmas gondolatok. Aztán még mit gondoltok? Mi az Isten akarata? Jézus a megváltottait egy közösségben szeretné tudni önmagával. Igen, az örök hazában. És nagyon sok mindent lehetne még elmondani. Fogok még idézni igéket. Gondoljunk arra, amikor Jézus tanította a tanítványokat, és azt mondta, hogy mindennapi imádságotokban alapvető szempont legyen az, hogy mondjátok ki, legyen meg a te akaratod. Ez nagyon fontos. A keresztény ember életének alapszemlélete az, hogy Isten akarata szerint akar élni. Hogy így dönt. Mindannyiunk előtt ott van Jézus a Getsemáné kertben, aki önmaga is egyértelműen, világosan kimondta, amikor az emberi természete más irányba vitte. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Jézus ezt gyakorolta. Ő így élt. És arra akar bennünket tanítani, hogy mi is az Isten akarata szerint éljünk. Hatalmas dolog az Isten akarata. Mérhetetlen megtiszteltetés az ember számára, óriási kiváltság, kitüntetés, hogy ismerhetjük Isten akaratát. És elfogadhatjuk. Ez egy mérhetetlen kitüntetés. Az Isten teremtő akarata hozott bennünket létre. Ő akarta a létünket, a te létedet és az én létemet, és ő neki célja és terve van a létünkkel. Ha mi ezt tudjuk és megértjük, hatalmas dolog, megtiszteltetés, hogy a világ mindenség teremtő Istene kinyilatkoztatja nekünk, hogy mi az akarata irányunkban, hogy ő szeret bennünket, hogy ő üdvözíteni akar bennünket. Ő fenntart bennünket. Engem mindig olyan megdöbbenéssel érint az az ige, amit olvashatunk Cselekedetek könyve 17. fejezetében, hogy ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Vagyis lefordítva a hétköznapi élet nyelvére, Isten akarja a létedet, az enyémet, és szívdobogást ad most, hogy itt lehetünk, lélegzetet, szívverést, és ezáltal mi érezhetjük folyamatosan az ő életben tartó akaratát irányunkban. Ez csodálatos dolog. Szeret bennünket az Isten. Isten akarata a mi megváltásunk, hogy üdvözöljünk. Isten akarata az, hogy újjáteremtsen bennünket, hogy megdicsőült testtel ajándékozzon meg. Isten akarata az, hogy az ő színelátásában éljünk, hogy vele közösségben legyünk. Isten akarata az, hogy a szívünkbe költözzön Krisztus. És Krisztusban elrejtett életet éljünk. És Isten azt szeretné, az egyik leghatalmasabb vágya Istennek, hogy mi, felé fordulva, szintén azt akarjuk, amit ő akar. És ezért az akaratunkat használni kell. Na, itt a probléma. Itt a probléma. Ugyanis az emberi természetnek van egy lehúzó ereje, mégpedig az, hogy nem szeretünk akaratból cselekedni, hanem megszokásból. Kényelem szeretetből. Ismétlődésszerűen. A mai világra is különben ez jellemző. Megfigyelhetjük azt, hogy az emberek informálódnak, tájékozódnak, olvasnak, iskolákat végeznek, diplomákat szereznek, de nem döntenek. Számtalanszor hallottuk és tapasztaljuk mi is, akik az evangélium hirdetésben vagyunk elkötelezettek, hogy már szinte mindent tudnak emberek adott esetben, és mégsem döntenek. És nem értjük, hogy miért. Hát persze valahol sejtjük, visszagondolva a magunk helyzetére, a döntés következményekkel jár, a döntés elkötelezettséggel jár. És ez bizony lemondással is. Az igazi jellemnek két összetevője van, az akaraterő és az önfegyelem. Amikor az ember tudatosan szembeszáll a saját természetével, és ennek érdekében megküzdi a harcot, hogy Isten akarata legyen meg az életében. Ez az egyik tényező, a kényelem szeretet, amit szeretnék kiemelni. A másikat, amit Ellen White írja ebből az idézett fejezetből, a következő, hogy az akaratot, amely fontos tényező az ember jellemében, idézem a 451. oldalról, a bűnbeeséskor az ellenfél uralma alá játszottuk át. S a sátán azóta is tetszése szerint műveli az emberben a szándékot meg a végrehajtást, az ember teljes romlására és nyomorúságára. Isten bennünk egy akaratot munkál, a saját akaratát. és mi ezt átjátszottuk neki, és hogyha mi a természetünk szerint cselekszünk, akkor az ő akarata szerint cselekszünk. De Isten kimondhatatlan áldozata följogosítja őt, hogy kormánya egyetlen elvének megsértése nélkül így szóljon, add át magadat nekem, add akaratodat. Vondd ki az ellenfél uralma alól, majd én birtokba veszem. Akkor majd jó akaratom szerint művelem benned az akarást és a véghez vitelt. Amikor Krisztus a gondolkodásával ajándékoz meg, akaratod olyanná válik, mint az ő akarata. Jellemed is átalakul, olyan lesz, mint Krisztus jelleme. Tehát mit jelent Isten akarata alá rendelni az akaratunkat? Gyakorlati módon. Ez a nagy kérdés. Sokszor elmondjuk a szánkkal, a hitvallomásunkkal. Igen, mi azt akarjuk, de amikor a megvalósításra kerül sor, akkor a kislánynak a mondata jut eszünkbe, ugye? Majd te hozol nekem vizet. Fogjuk meg és vigyétek. Akarom, de csináljátok ti meg. Vagy majd még, ha eljön az ideje. Tehát érezzük a halogatást, érezzük a bizonytalankodást, érezzük, hogy az erőfeszítés már nem kell. Ha megkérdeznénk a beteg embereket, hogy akarnak-e meggyógyulni, valaki is azt mondaná, hogy nem akar, szerintetek? De amikor a felmérést elvégezték Magyarországon, Szegeden, a Matos István önismerete a Jeremiah című könyvében olvasható ennek az eredménye, a magyar emberek közül, akik szívinfarktust kaptak, és újraélesztésen estek keresztül, 96%-a mondta azt, hogy nem hajlandó életmódváltozásra a gyógyulás érdekében, de meg akar gyógyulni. 96%. Tudjátok, mit jelent? Majdnem azt mondták, hogy senki. De a szájunkkal mindenki elmondja, hogy akarok meggyógyulni. De életmódváltoztatást már nem akarunk. Ezért, kedves testvéreim, fel kell tennünk a kérdést, hogy mi is az akarat, mi az akarat szerepe, és hogyan tudjuk megvalósítani Isten szándékát és akaratát. Ennek a gyakorlati résznek a bevezetőjeként egy bizonyságtételt szeretnék felidézni. Több kötetből való néhány mondat, amely nagyon lényegre törően elmondja a következőket. Az akarat hatalmas, annyira erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket, és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban is. Figyeljétek, milyen érdekes? Uralja a képzeletet, ellenállhatunk a betegségeknek, értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk, és nagy hatalom a gyógyításban, egészségünk megőrzésében. Élénkíti egész lényünket. Hát mit lehet még elmondani? Ilyen hatalmas az akarat. Hogyan tartjuk ébren? Hogyan használjuk? Ez a kérdés. Nem tudom, gondolkodhatok-e ezen. Azon célok érdekében, amit gyönyörűen elmondhatok, az Isten akarata a ti szenté létetek. Az Isten akarata az, hogy üdvözöljünk. Hogyan használjuk akkor? Milyen szép ezt elmondani, ugye? De amikor gyakorlati szintre kell váltani, akkor megtorpanunk, jó, de hát hogyan? Mit csináljunk? Nem hagy bennünket az ige homályban. És Ellen White is világosan leírja ebben a fejezetben. Használjuk az akaraterőnket minden nap. Ne szokásból cselekedjünk, ne megrögzött, szokásszerű ima életet éljünk, hanem tudatosan hozzunk döntéseket napi szinten. Mondjuk ki azt napi szinten, ma tudatosan így döntök. Ma ezt akarom, Istenem, amit te is akarsz. Például. Ma hozok egy tudatos döntést, hogy valami olyan dologban, amit nyugodtan megtehetnék, és senki se tiltja meg, hozok egy döntést, hogy ma nem teszem meg, szabad akaratból, önuralmat gyakorlok. A kedvenc foglalatosságomról lemondok. Senki se kényszerít rá, csak én magamat. Önuralom és akaraterő. Rögtön használatba kerül. Kihagyok egy étkezést. Senki se tiltja meg, enni nem bűn. De használom az akaratomat. Aztán mehetünk tovább, amikor az ember azt mondja, hogy hozok ma egy tudatos döntést, hogy valami olyan dolgot, ami nincs az ínyemre, nekem nem kedves, de másnak örömet okozhatok. Mást megsegíthetek. Hozok ma egy döntést, hogy ezt megteszem. És keresek erre alkalmat. Gyerekeknek mindig el szoktam mondani, gyerekek, tervet szőjetek arra nézve, hogy hogyan lehetne ma örömet okozni anyunak. Egyszer. Nem kell kétszer. Először csak egyszer. Apunak. Hozzatok tervet. Írjátok le. Tervezzétek meg. Hogyan segíthetnétek? Hát akkor mi felnőttek, mi ne tehetnénk meg? Hogy tudatosan elhatározzuk, hogy a mai napon a másik érdekét tartom szem előtt, és nem a magamért. Van-e mögött bizonyságtétel? Igei bizonyságtétel? Van-e mögött igei tanítás? Hogy ne lenne? Egymást különbnek tartsátok magatoknál. Mi adósai vagyunk embertársainak, mert mérhetetlen ajándékot kaptunk, a megváltás ajándékát. És ez egy hatalmas megbízatás is egyben, hogy használjuk az akaratunkat. De mehetünk tovább. Hozhatunk egy döntést, menjünk egyre mélyebbre. Ugye a cselekedeteket érintettük. Most érintsük meg a beszédet. A szemünk előtt lebeg Jelenések könyve 14. fejezetének 144 000-re, akiknek a szájukban nem találtatik álnokság, mert Isten királyi széke előtt fedhetetlenek, hát akkor miért ne gyakorolnánk az akaratunkat a beszédünk megfékezésére? Hogy hozunk egy tudatos döntést, és figyeljük magunkat, hogy a mai napon, az igét idézem, semmi rothadt beszéd a számból ki ne származzék. Senkit ne ítéljek meg, senkiről ne mondjak semmi rosszat. Tudatosan figyelem a beszédemet. Hát én kipróbáltam. Gondoltam, ha már beszélek erről, akkor meg kéne próbálni. Aztán majd mondom a többit is, és kipróbáltam. Hát azon a napon, amikor ezt elhatároztam, az a nap nagyon éber nap volt, mert állandóan figyelnem kellett. Jaj, vigyázz, ezt nem mondhatod. Jaj, vigyázz, ezt nem gondolhatod. És így tovább. És éreztem, hogy hát valami élénkség van bennem. Valami élet, valami feszültség, valami mozog, valami akar, meg valami nem akar. Ugye? A lényemben, tehát egy különleges nap volt ez, aztán igyekeztem többször is megtartani. Tehát hozhatunk ilyen döntéseket, és miért ne tehetnénk meg, hogy tudatosan elhatározzuk, hogy nem mondunk rosszat senkiről. Még tovább is mehetünk, csak jót mondunk mindenkiről. Még nehezebb. De jó rosszat nem mondunk, de jót, róla, akiről megvan a véleményem? Hát nem könnyű. Pedig hatalmas nagy törvény az, mindig ugye elámulok a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésé Jézusnak, hogy hát nem akármilyen bűne volt ennek az asszonynak, és nem akármilyen teher nyomta a szívét, és a feddését két dicséret közé ékelte. Ugye ismerjük a történetet. Ezt nagyon jól mondtad. 5 férjed volt, és a mostani sem a férjed. Ezt igazán mondtad. Tehát természetesen beszélgettünk egyszer arról, és kérdezem tőletek, hogy szerintetek lehet úgy egy embert fedni, hogy nem mondok neki rosszat? Szerintetek lehet úgy fedni valakit, hogy nem mondok neki valami rosszat? Lehet. Kérdéssel. Magatartással, viszonyulással, hozzáállással, isteni ihletéssel, mint ahogy Jézus is tette. Tehát azt mondja a Biblia a Kolosszai Levél 4. fejezet 6. versében, a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval, azaz szeretettel fűszerezett. És van a példabeszédek könyve 12. fejezetében a híresége, van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. De menjünk még mélyebbre. Menjünk még mélyebbre, a gondolat szintjére. A cselekedeteink, a gondolataink, a beszédünk, mind olyan területek, az érzelmeink, amelyeken Isten uralkodni szeretne. Azt akarja, hogy a mi lényünk teljesen maradéktalanul, minden képességünk az ő uralma alá kerüljön. És úgy beszéljünk, ahogy ő akarja, úgy cselekedjünk, ahogy ő akarja, úgy gondolkodjunk és érezzünk, ahogy ő akarja. Mert nekünk ez a legjobb. Ez a legbiztonságosabb. Ez vezet bennünket legközelebb Krisztushoz. És ez teremti meg bennünk a lélek gyümölcsét, a békességet. És a Biblia azt mondja, hogy a gondolatainkat is uraljuk. Isten kegyelmével és segítségével. Mi az Isten akarata? Hogyan gondolkodjunk embertársainkról? Mit gondolta? Hogyan gondolkodik rólunk Isten? Biztosan tudjátok az igét. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket felületek gondolok. Tudnátok folytatni, biztos vagyok benne. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Békességesek a gondolataink, embertársaink irányában? Kívánatos véget akarunk adni a munkatársunknak, a főnökünknek, amikor piszkál bennünket? Tehát a Biblia arra bátorít bennünket, hogy Isten gondolatait gondoljuk. Hogy határozzuk el, hogy nem gondolunk rosszat másról. Ez már bent történik. Ez már közeledik ahhoz, amiről beszéltünk a szombatiskolán, a tartalom és a forma egységéhez, hogy mikor lesz majd kívülről szép egy nő vagy egy férfi, ugye? Ha a szívében, a lelkében, az indítékaiban tiszta. Ha Isten lelke lakik benne, akkor nem gyanúperrel, meg ítélkezéssel, meg vádolással, meg hátsó szándékkal, meg ki tudja mivel tekint a másikra, hogy milyen ember ez, hanem valahogy másképp néz rá. Milyen lehetne? Nekem emlékszem rá, a középiskolában egyik tanárom mondta ezt, és mai napig bennem él. Úgy tekints az emberekre, amilyenekké lehetnének, ha Isten akarata szerint élnének. Ez nekem nagyon mélyen hatott rám. Hát a Biblia is ezt tanítja. Hát Isten így tekint ránk. Hát képzeljétek el, Krisztus a vérével váltott meg benneteket, és olyan értékesnek látott Krisztus hitben téged és engem, hogy az életét alárendelte a te életednek, és megváltott. Hitt bennünk Krisztus. Ő lefizette értünk az árat. Hát ennél nagyobb bizonyság. Ő jót gondol felőlünk. Hát gondoljunk mi is jót embertársainkról. Keressük a jó gondolatokat, a jó szavakat, a jó bizonyságtételeket, a megnyilvánulási formáinkban, a másik ítélése helyett inkább a bátorítást. Hogy emeljük ki őt abból a helyzetből, amiből változnia kellene. De milyen lelkülettel tesszük ezt meg? Amilyen lelkület él bennünk, Isten mélyre akar hatolni, a gondolatainkat is meg akarja tisztítani. Azt olvashatjuk kétszer is, Zakariás könyve 7. és 8. fejezetében. Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot gyakoroljon ki az ő felebarátjával, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő felebarátja ellen. Hát nem tudom, hányan véreznénk el, ha most szembesülni kellene a gondolatainkkal. De Istennek ez az akarata. És a mi akaratunk hozzájárulása és beleegyezése nélkül nem tudja rajtunk megvalósítani az akaratát. Testvéreim, van területe annak, hogy használjuk az akaratunkat, hogy tartsuk ében az akaratunkat, hozzunk olyan döntéseket, hogy a mai napon, persze térden állva, és könyörögve a Jóisten kegyelméért, hogy adjon nekünk kegyelmet ahhoz, hogy a mai napon, a gondolatainkban ne legyen rossz embertársainkkal szemben. Hogy ne úgy gondolkodjunk, ami méltatlan egy hívő emberhez. Hogy ne ítélet legyen bennünk. Sőt, ahogy Isten jót gondol rólunk, gondoljunk mi is jót másokról. Keressük a gondolatainkban, hogy a Tudjátok, mit keresünk? Amit Jézus a kereszten az ő kezét átszegezőkben keresett. Az egyetlen egy olyan mozzanatot, ami egy picit felmentő körülmény lehetne, hogy tudatlanul cselekednek. Tudták, mit tesznek? Őszintén. Tudták? Dehogy tudták. Fogalmuk sem volt, hogy a világ megváltóját feszítik meg. Csak ott volt egy rab, aki még ráadásul szimpatikus is talán, de zsidó, és mi rómaiak vagyunk, és így tovább. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Minden bűnt követő ember tudja pontosan, hogy mit tesz? Ellen White azt írja a Vizsgálati ítélet című fejezetben, a Nagy küzdelemben, ha tudnák az emberek, hogy minden tettük, szavuk, gondolatuk, indítékuk fel lesz írva, fel van írva a mennyei könyvekben, mennyi szó nem hangzana el, mennyi cselekedet nem történne meg. Ha tudnák, hogy soha onnan nem lesz többé kitörölve, csak akkor, ha. Jézus így tekintett az őt kivégző rómaiakra. Az emberi történelemben ez páratlan. Jézus előtt soha senki nem viszonyult így más emberekhez. Csak Jézus. Én utána néztem. Nem találtam. Jézus után már tudták a Krisztust követők, hogy hogyan kell viselkedni. Ilyen helyzetben István kivégzésére gondoljunk, Pál apostol kivégzésére, vagy Husz Jánosra, a mágián. Ők tudták, hogy ki a mérték, és krisztusi módon cselekedtek. Hát akkor mi, akiket épp nem végeznek ki, hanem hazamegyünk a családba, és szemtelen a gyerek, és nem akarom tovább sorolni, hogy még kivel milyen problémák vannak, rokonokkal, ismerősökkel, munkatársakkal, barátokkal, főnökökkel, egyebekkel. Hogyan lehetne úgy élni, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy Isten gondolkodik, csak az akarat használatával? Ez uralkodik minden képességünkön. Ez az emberi természet irányító ereje. Még talán egy-két gondolat. A Biblia azt mondja, a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 18. versében a sok-sok igehely mellett, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Hát ez is Isten akarata. Így kimondja. Mert hogy miről gondolkodjunk, tudjuk jól az igét a Filippi levélben, amit csak igazak, amit csak tisztességesek, amit csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, csak ezekről gondolkodjatok. Hát véreim, így kell gondolkodni. És a hálaadás is. Igen, hozhatunk egy olyan döntést, különösképpen a borongos hangulatúak számára, a depresszióra hajlamos emberek számára, a mindig negatív gondolkodású emberek számára, aki mindig a rosszat kereső emberek számára, de mindannyiunk számára, mert ilyen a mi természetünk. Hogy ma minden dologban, ezt kérje az ige, mindenekben hálát. Keressük azt a motivumot, azt a momentumot, azt a szempontot, amiben hálát adhatok Istennek. Még a rosszat is jóra tudja fordítani. Emlékszem rá, egy kedves idős bölcs testvérem mondta, amikor bajba kerül egy nap, vagy nehézség támad körülötte, azt mondja, az első dolga, hogy hálát ad érte, hogy megláthatom, Uram, a te szabadításodat ebből a bajból. Gyakoroljuk mi ezt? Hát ha nem, akkor kezdjük el. Az akaratunk használatától függ ez. Isten nem megsemmisíteni akarja az akaratunkat, hanem helyre tenni, visszaadni megtisztítva, az ő erejével felékesíteni, és akkor gondolatainkban, szavainkban és cselekedeteinkben mindenben az Isten akarata szerint élhetünk. Ez óriási kiváltság, óriási megtiszteltetés, hogy az ember Isten akarata szerint élhet. Belesimulhatunk abba a teremtő, fenntartó, gondviselő, megváltó szeretetbe, akaratba, ami felénk irányul, és társul azzal, hogy mi is ezt az akaratot sugározzuk tovább embertársainknak. Kedves testvéreim, én szívem mélyből kívánom nektek, hogy használjátok az akaratotokat napi szinten. Ha észreveszitek magatokon, és én is, ha észreveszem magamon, jusson eszünkbe, ne szokásból cselekedjek. Isten mentsen bennünket attól, hogy szokásszerűen imádkozzunk. Hogy megszokott, ismételt szavakat használjunk. Ez mérhetetlenül sértő az Isten szemére nézve. Az Isten személy. hogy csak azért vegyük elő a Bibliát, mert illendő elővenni a Bibliát. Isten mentsen bennünket ettől. Akkor elveszik a Biblia lényege. Sóvárogjunk, éhezzük és szomjazzuk az igét, mint ahogy a 84. Zsoltár mondja, kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjonganok az élő Istenhez. Ha nincs bennünk ez, kérjük. Kérjük, hogy éhezzük és szomjuhozzuk az igét. Ezek olyan dolgok, amelyeken el kell gondolkodnunk, soha nem lehet a keresztény életünk a megszokás börtönébe zárva. Ha ezt felfedezzük magunkban, akkor ebből menekülni kell, térdünkön, könyörögni, hogy nem. Nem vagyunk hajlandók szokásszerűen hitéletet élni, hanem napi szinten akarjuk Isten vezetését elnyerni. És gondoljátok, hogyha Isten akaratát tesszük szavainkban, cselekedeteinkben, gondolatainkban, átengedjük a terepet az érzelmeink terén, külön fejezet szól az érzelmekről, volt szó a szombatiskolán, hát akkor vajon ki fog bennünk lakozni? Nehéz kitalálni. Isten lelke lakozik bennünk. És elkészülünk arra, amit mindannyian várunk, a késői eső kiáradására. A Szent Lélek betöltetésére. Hogy elvégezhessük a küldetésünket, mert a lényünk olyanná válik, mint Krisztusé. Az akarat nélkül ez lehetetlen. Ne feledjük el, a király az akarat. Az alattvalók a testtagok. És Isten a lényegnél akarja megfogni a lényünket, az akaratnál. Dönts, válasz. Hányszor elmondja, eléd tártam az életet és a halált. Válaszd az életet. Napi szinten kell ezt megtenni. Ki tudja, felébredünk-e másnap reggel. Szívem mélyéből kívánom, testvéreim, hogy ez szerint éljünk, gondolkodjunk, vizsgáljuk meg ezt a kérdést, hozzunk napi szinten döntéseket, tanulmányozzuk át ezt a fejezetet, amiről szóltam, és Ellen White-nak a mondatával hadd zárjam az Isten tiszteletet, aki előttem példakép ebben, amikor azt mondta az Igehirdetések című kötet második kötetében, a 295. oldalon, a magam részéről eltökéltem, hogy Isten segítségével győzedelmes leszek. Krisztussal ki fogom vívni a győzelmet. Akkor az ő öröme lesz bennem, és örömöm teljes lesz. Na azt mondja, hogy szeretném, jó lenne, bárcsa, még nem tartunk ott, majd egyszer. Úgy vágyakozom utána, nem ezt mondja. Eltökéltem. És ezért volt szokatlan a Ted Wilson levele számunkra. Mert ilyen hangot mi nem hallottunk. Elköteleztük magunkat, hogy böjtölünk, imádkozunk, könyörgünk, személyesen keresünk az Istent, az igéjét tanulmányozzuk, és időt szánunk arra, hogy megkérdezzük az Istent, ha már a gondolataink fölött uralkodik, Uram, mi az akadálya annak, hogy még nem döltetett ki rám a Szentlélek? Mondd meg! És akkor meg fogjuk hallani a válaszait. Eltökéltem a magam részéről, hogy Isten segítségével győzedelmes leszek. Nem bizonytalan hang, hanem határozott hang, eltökéltem. Krisztussal ki fogom vívni a győzelmet. Így kéne nekünk is hozzáállni. Akarat használata van mögötte. Akkor az öröm lesz bennem, és örömöm teljes lesz. Szívem mélyéből kívánom, hogy így legyen veletek is, és mindannyiunkkal. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 241-es számú éneket keressük meg. A 241-es számú ének első és második versét, imádság után a harmadik versét énekeljük.
Atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy te egész lényünket meg akarod tisztítani. Köszönjük Istenünk, hogy a legmélyebb indítékainkat is meg akarod érinteni, és úgy akarsz önmagad elé állítani bennünket, hogy ne legyen rajtunk semmi szeplő vagy tisztátalan folt. Köszönjük Istenünk, hogy megtanítasz bennünket a te igédből arra, hogy az emberi természet irányító ereje az akarat, és ha itt nem történik változás, ha nem használjuk az akaratunkat úgy, ahogy az törvényszerű és helyes, akkor nem győzhetünk. Könyörögve kérünk Istenünk ad, hogy mindannyian, akik jelen vagyunk, gondoljuk át ezt a kérdést az életünkben. Kérünk téged, szabadíts meg bennünket minden szokásszerű cselekedettől, és add, hogy élénken tarthassuk az akaratunkat nap, mint nap. Add, hogy begyakoroljuk magunkban azt, hogy használjuk az akaratunkat, és kérjük a te kegyelmedet, hogy a te akaratod szerint éljünk. Add, hogy mindannyian vizsgáljuk meg az életünket azon a területen, hogy hol nem élünk a te akaratod szerint. És a döntéseinket irányítsuk e felé. Kérve kérünk, jó atyánk, add ehhez a te erődet, a te vezetésedet, irányításodat, munkáld bennünk az akarást és a véghezvitelt a te kegyelmedből, hiszen mindez a te akaratod nélkül nem lehetséges. Köszönjük Istenünk, hogy bízhatunk benned, hogy Krisztus által ezt megteszed. Amen.